Még a Nemzeti Múzeum műkincseit is elvitték volna, ha nem lép közbe az amerikai Harry Hill bandholc tábornok, aki lovagló ostorral űzte el a román bakákat.
A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
Rádió Színház.
A nyomorban érik a férfi elé. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Második rész. Ifjúkor.
Az a három esztendő, melyet a pozsonyi gimnáziumban töltöttem, emlékezetemben marad örökre. Példája gyanánt a papi korlátozottságnak és a rút türelmetlenségnek. Mikor beiratkozásra jelentkeztem Páter Pendl Alajosnál, az igazgatónál, ő vastagsága a következő megszólítással kegyeskedett megtisztelni.
No, Harsl, hát doktor akarsz lenni?
Engem nagyon kevéssé bosszantott az, hogy annak előtte Mózelének, most meg Harslnak csúfoltak. De annál rosszabbul esett az ízelítője annak a bánásmódnak, amely rám nézett. A tanulásra való kedvem tetemesen megcsappant. És csak akkor voltam boldog igazán, ha leckémet kötelességemhez képest megtanulva, az olvasásra, vagy magán tanulmányaimra adhattam magam. Mint hogy úgy hallottam, hogy a francia nyelv nélkülözhetetlen kelléke a társaságbeli embernek, s hogy az, ki franciául nem tud, nem tarthat rá igényt, hogy művelt embernek tekintsék, elhatároztam, hogy tüstént hozzáfogok a nyelv tanulásához. Vettem is egy nyelvkönyvet, és mert latin tudásom segítségével mihamarabb megértettem a könnyebb fajtájú olvasmányokat, egy néhány hét múlva már abban a hitben ringatóztam, hogy beszélek franciául. A bencések pozsonyi gimnáziumában elvégeztem úgy, ahogy a harmadik és a negyedik osztályt, inkább magán tanulmányaimra vetve ügyet, mint a tanárurak megelégedésére. Az ellátás tekintetében valamivel már jobban mentek dolgaim. Mint a magyar, francia és a latin nyelvek tanítóját, befogadtak a keresztény világtól akkor még meglehető szigorúan elszigetelt zsidó társaságba. Naponta 3 órát adtam. A pozsonyi élelem akkori olcsósága mellett tűrhetően biztosíthattam megélhetésemet. Szinte elbizakodottá tett volna a tudat, hogy végre jól lakhatom és tisztességesen ruházkodhatom, ha közben szigorú intelemmel nem fordul hozzám a gondviselés, és zordonan ki nem ragad veszedelmes ábrándjaimból. Ezzel az intelemmel az akkor kitörő szabadságharc eseményei szolgáltak számomra. Mikor a szabadságharc első villámai megjelentek az égen, Pozsonyban bezárták az iskolákat. Az előadás megszűnt. Üzlet és forgalom megakadt, s mindenki aggódva gondolta kitörni készülő vihar következményeire. Hozzájárultak mindehez a pozsonyi csőcselék által a zsidó negyedben rendezett zsidó üldözés és fosztogatás borzalmai. Házakat és raktárakat törtek fel a zavargók, és sok száz hordó bort és pálinkát eresztettek ki a pincékben. Az örjöngő részek sokaság tombolva áradt szét a Födricen és a Zuckermandl táján. Sokáig visszhangzott még a környék az üldözött, megrabolt és megkínzott zsidók siránkozásától és jajveszékelésétől. És Pozsonyváros hangyaszorgalmú, dolgos zsidó népe martalékául esett a nyomornak és a kétségbeesésnek. Pozsonyban nem volt tovább maradásom. Tizennyolc éves voltam, és belefáradva a sors minden képzelhető szeszélyével vívott tusakodásba, elhatároztam, egy esztendeig falura megyek házi tanítónak, hogy aztán ellátva a szükséges pénzzel tovább folytathassam félben maradt iskolai tanulmányaimat. Első helyem egy Rosenberg nevű úrnál volt, Szlavónia Kutyevó nevű községében. Ott a korábbiak mellé aránylag rövid idő alatt megtanultam a spanyol, a dán és a svéd nyelveket, és bizonyos mértékig otthonossá lettem az illető országok irodalmában. Az olvasás közben előforduló szavakat följegyeztem és betanultam. Kezdetben 10-20 szót naponta, de fokozatosan haladva 80, sőt 100 szót is képes voltam megtanulni és emlékezetembe vésni. De a tanítás óráiban szemem nagyon is gyakran pihentettem meg bájos tanítványom, Rosenberg Emilia kisasszony csillagpárján. S amikor egy szépírási órán láttam, hogy a kisasszony egy némely betűt nem ír le egészen szabatosan, megfogtam kezét, és vezettem a papíroson. Kezemben tartva hófehér, kövér és sima kezecskéjét, a szenvedély tüze szívemből csak hamar az ujjamba szállott, és alig, hogy elárultam egy gyönge szorítással, hogy tulajdonképpen nem szépírási, hanem egészen más természetű felbuzdulás kapja meg lelkemet, a lány hirtelen felugrott, lesújtó pillantást vetett reám, és ott hagyott a szobában. Sorsom ezzel dűlőre jutott. Azonnali hatályossággal még aznap elbocsáttattam a Rosenberg család szolgálatából. Szlavóniai tartózkodásom alatt szóban és írásban elsajátítottam a horvát nyelvet is. Minthogy fiatalos önhittségemet a sok nyelv tanulása erősen megdagasztotta, valósággal a nagyzási hóbort határáig jutottam. Bécsbe utaztam, ahol kérdetést tettem közzé a bécsi újságokban, de mezzofanti-szerű tehetségemről szóló nagyhangú hirdetéseim semmi figyelmet nem keltettek, és az a derék száz nőszabó, kinél a Landstrasse egyik házának negyedik emeletén ágyat béreltem, sokkal okosabb volt, mint én, amikor azt ajánlotta, hogy hagyjam oda Bécset, és térjek vissza Pestre, amíg van egy nehány könyvem és ruhadarabom, melynek árából futja az úti költségre, mert különben pórul járhatok. A Három Dob utca 7. számú földszintes házában szálltam meg Pesten. Szállásadómnak, egy Schönfeldné nevű szegény, okleveles bábasszonynak egyetlen szobája volt, és mert minden gondja mellett a beteg férjét is neki kellett eltartania, 4 kiadó ágyat tett a szobájába, melyeknek mindegyikét hozzám hasonlóan szegény embereknek adta albérletbe olyaténképpen, hogy mindenik ágyra 2-2 lakó esett. Én is másodmagammal egy szabó legénnyel háltam az egyikben. Sokat olvastam, de gyertyára bizony nem igen tellett a szegénységemtől. Hónom alá csaptam az elolvasásra szánt könyvemet, és elindultam a híres Szegedi Kávéház felé, mely ma is ott áll még a Dob utca és a Dohány utca sarkán, és tanyája, mint volt akkor is, a leglármásabb fajtájú üzletembereknek. A kávéházban leültem egy magányos székre vagy padra, és az általános zsibongás közepette a kávéházi lámpa nekem szinte fejedelmi fénye mellett belemerültem a könyvem olvasásába. Egy kis ember lépett hozzám, és megszólított. Mit olvas? Spanyolul olvasok, mondtam, s letettem könyvemet. Calderón az Élet álom című drámáját. A kisember tovább érdeklődött. És miért olvassa itt? Miért nem otthon? Kérdezte. Azért, mert itt világos van, otthon meg nincs világító. Hát kicsoda maga? Megmondottam a nevemet, amivel aztán a kisember nem tudott rólam sokkal többet, mint annak előtte. Mind a mellett beérte a felvilágosítással, és most már bemutatkozott ő is. Megmondotta a nevét, és hozzátette, hogy foglalkozására nézve könyvelő a szomszédos gyapjúkereskedésben. Ugyan, mondja meg, csapott át újra a kérdezősködésre, van-e mindig mit ennie? Bizony nem mindig, mondottam teljes őszinteséggel. No, ha úgy van, ezen a dolgon lehet majd segíteni. Jöjjön el hozzám, és adjon magyar lecke órákat a két leányomnak. Belementem az alkuba, és magyar nyelvi tanítómestere lettem új ismerősöm leányainak, havi egy nehány forintért. Nincs benne túlzás semmi esetre sem, ha azt mondom, hogy tanító koromnak ez időszakaiban naponta 10 vagy 12 órát szenteltem teljes buzgalommal nyelvészeti tanulmányaimnak. A román és a germán nyelvek tanulásához időközben hozzávettem a szláv nyelvjárásokat is. Tótul Szentgyörgyben és Zsámbokréten, horvátul Kutyevóban az emberekkel való érintkezés révén tanultam meg, és irodalmilag is műveltem a nyelveket. Most hát az orosz nyelv tanulására vetettem magam. Különös kedvemet leltem a változatosságnak abban a nemében, midőn északtól délig és kelettől nyugatig csaponghattam. Most Orlando Furioso egy néhány lapját olvastam el, majd a Bakcsiszeráj forrása és a kaukázusi fogoly néhány strófáját. Emitt egy andalúziai kép bontakozott ki előttem, festői tája a bűbájos Ebró mellékének, Galatea vagy Esztré egy-egy pásztor csoportjával, ott meg északvidéki tengerjáró hajót láttam a Firtjof mondából, vagy elmerengtem Andersen meséin és Vuk Karadzsics guzlájának egyszerű népdalain. Örömem, elragadtatásom határtalan volt, szemem fény lett, arcom kipirult, és fiatal szívem minden idegszála megrezdült a különböző költői művek lírai és epikai tartalmán érzett rajongó lelkesedésemben. Télvíz idején az éhségen kívül a hideg miatt is sok kínt szenvedtem, kiváltva az egyetemi könyvtár nyilvános olvasóterme zárva volt. A könyvtár reggel 8 órától 10-ig és délután 2-től 6-ig állt rendelkezésére az ifjúságnak, és én rendesen az elsők közt voltam, kik elfoglalták helyüket az olvasóasztalnál. Esténként, mikor besötétedett, nem volt számomra más út, mint amely a szegedi kávéházba vezetett. Ám de kapuzárás előtt iparkodnom kellett onnan is megint haza. Alvásra vajmi kevés időm jutott akkoriban, mert kora reggel lecke órán volt a szomszédházban Rózner úrnál, egy kávémérés tulajdonosánál, amiért minden nap egy csésze kávé és két zsemje járt kitisztelet díjgyanánt. Két zsemje az én mohó éhességemhez képest. Fel tudtam volna falni egy fél tucatra valót is. Pesten való hosszas várakozásom után végre a gazdag Schweiger családnál kaptam tanítói állást Kecskeméten. Naponta 8 vagy 9 órát tanítottam, 2 vagy 3 órát fordítottam az öltözködésre és az étkezésre, s magán tanulmányaim naponta 6 órámat foglalták le. Módomban volt megszerezni a keleti tanulmányaimhoz szükséges drága segédkönyveket is, így önképző munkám fősúlyát a török és az arab nyelvre vetettem. Nem emlékszem már reá, miért voltam csak egy évig a Schweiger családnál. Elég az, hogy visszatértem Pestre, a kecskeméti jómód lefoszlott rólam, ismét szegény ágyra járó lakója lettem a 3 dob utcai földszintes háznak. E nehéz napokban jutottam újabb megbizatásomhoz, amely Cséf pusztára, Monortól nem messze, egy bizonyos Schangel úrhoz szólított, kinél mindössze 6 hónapot töltöttem, szerencsére a tavasz és a nyári időszakot, mert bárhogyan szerettem az egyedüllétet, csak hamar lelkemből meguntam a pusztai magános házban való életet, és szinte melankóliába estem a táj borzasztó egyhangúsága miatt. Itt szereztem első benyomásaimat a pusztáról, mely később szintere lett kalandos utazásaimnak Közép-Ázsia sivatagjain. A pusztán magán, messze távolságban nem volt egyetlen fa sem, és ha délután olvasni akartam a szabad ég alatt, csak a szénabogja vagy a szalmakazal árnyékában kereshettem védelmet a nap égető sugarai ellen. Ott szoktam meghúzódni, hogy felüdülhessek kedves olvasmányomon az Odisszeián, mert közben görögül is megtanultam. Leheveredve a fűbe, hangosan szavalva olvastam a nagyszerű jeleneteket és csodás történeteket, észre sem véve, hogy mindkét kezével a botjára támaszkodva előttem állott a nyáját őrző juhász, és a lélegzet nélkül figyelve az idegen hangokat, csodálkozott is rajtam, sajnált is, mert a pusztán ördöngős embernek tartottak engem, ki a sok tanulásban az eszét vesztette és néha napján félrebeszél. Különcködésem híre szétment az egész környéken, és ennek köszönhetem, hogy meghívást kaptam Balla Károlytól, a szomszéd Pótharaszt puszta birtokosától, Pest megye fogházának nyugalomba vonult igazgatójától, hogy látogassam meg, és legyen szerencséje hozzám vacsorára. Balla nagy szenvedelemmel űzte meteorológiai tanulmányait, és pusztáján jelző zászlócskákkal ellátott magas árbocokat állított föl, a különc ember hírében állott velem együtt. Zsák a foltját megtalálja? Ismerettségünkből egy neme fejlődött a barátságnak, s mikor azt ajánlotta, hogy töltsem házánál a telet, és tanítsam Zádor fiát franciául meg angolul, ajánlatát szívesen fogadtam. Volt nyugalmas, tágas szobám, kertre néző ablakokkal, ellátásom úri volt, a tanítás csak egy nehány órámat vette el naponta, és bőségesen maradt reál módom és időm, hogy a keleti nyelvek és főképp a török, az arab és a perzsa nyelvek tanulásával foglalkozhassam.
Soma aziz ve izzetmendid. Izzet soma az do jahet est. یکی از این جهت که خود در راه علم در راه جهاد و با زلال معنویت و ایمان جوانی ارجمند خودتون رو می گذرانید.
De sajnos Balla úr családja nem állt a műveltségnek azon fokán, mint maga a családfő. A ház úrnője sohasem tudott megbékülni azzal a gondolattal, hogy zsidót fogadtak a házába prefektusnak. Végre, mikor már családi villongást támadt a dologból, mert az öreg úr erősen kitartott mellettem, nehéz szívvel elhatároztam, hogy odahagyom a tanulmányaimnak kedvező hajlékot, és Pestre mentem, honnan fél esztendei várakozás után nem kevésbé jó állást kaptam Csetényben, Veszprém vármegyében, az odavaló bérlő Grünfeld úrházánál. Ez volt az utolsó nevelői állásom Magyarországon, és az a szeretetteljes bánásmód, amelyben Grünfeld úr művelt és nemes érzelmű családja részesített, a legkedvesebb emlékezést hagyta lelkemben változatos és közben-közben eléggé küzdelmes tanítói pályafutásomról. Csak egy szomorú eset fűződik a Bakonye csendes falujában való tartózkodásomhoz, de az az egy eltörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben. Thank you. 1856. november 11-ének egy esős estéjén történt, amikor 10-ig jóízű beszélgetés közben töltve az időt a családdal, éppen készültem visszavonulni az udvarban levő szobámba. Abban a pillanatban, midőn kinyitottam a pitvarajtót, és ki akartam lépni az udvarra, nem csekély ijedelemmel láttam, hogy egy sereg álarcos ember áll előttem. Az egyikük mellen ragadott, és erős lökéssel belódított a szobába, a többi pedig eközben berohant utána. A megrémült család minden egyes tagját lefogta egyikük, és halállal fenyegettek mindenkit, aki a száját kinyitni merészelné. Most már világos volt, hogy rablóbanda tört a házra a Bakuny erdejéből. Kétségtelenül az a hír szabadította reánk, hogy Grünfeld úr az előző napon tetemes pénzzel tért haza a pesti vásárról. Egyik szobából a másikba hurcoltak bennünket a rablók, s még odakünt halkan sóhajtozott és suttogott a megkötözött cselédség, Grünfeld úrtól minden pénzét és értékét elszedték. Oda is adott vagy 20 000 forintot. De mikor a vadharamiák ezzel sem érték be, és egyikük mellére szögezte puskája csövét a családfőnek, én nem bírtam tovább. Felugrottam, és mellemre húzva a gyilkos fegyver csövét, reárivaltam.
Ha már ölni akarsz, lőj agyon engem! Nekem nincs feleségem és gyermekem, könnyebb lesz nekem a halál!
A rabló vezérre, ki politikai menekült lehetett, és úgy látszik az osztrák megtorlás elől vonult az erdő menedékébe, nem volt hatás nélküle beszédem, mert intésére a cinkosok letettek a vérontásról. Összekapták a pénzt és az értéktárgyakat, eltávoztak, és reánk zárva az ajtót, ott hagytak bennünket a sötét szobában. Reám nézve szomorú vége lehetett volna e borzalmas éjszakai jelenet utójátékának is. A zirci járásbíróságnak az a sajátszerű ötlete támadt, hogy bennem, az akkor már a Tudós Akadémiával összeköttetésben álló magyar tudósban titkos bűntársát kereste az egykori rebellisekből álló rablóbandának. Egy buzgó magyar falu hivatalnok már azon a ponton volt, hogy vizsgálati fogságba vessen engem, kit Kossuth kutyának nézett, és nincs benne semmi kétség, hogy hónapokig sanyargatta volna közönséges gonosztevő gyanánt, ha síkra nem száll mellettem a jó Grünfeld, és nem tesz bizonyságot teljes ártatlanságomról. A napkeletverő fényes tájai helyett könnyen juthattam volna minden hibám nélkül a fegyház sötétségébe. A derék Grünfeld család házánál való tartózkodásommal tanítói pályán véget ért. Közben meggyökeresedett bennem a gondolat, hogy teljes komolysággal reálépek az eddigi tanulmányaimnak megfelelő pályára. Szilárdul elhatároztam, hogy haladéktalanul a keletre megyek, és bármi nehezemre esett odahagyni kényelmem nyugalmas kikötőjét, megtett a szükséges lépéseket az elutazásra.
Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Második rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila.